Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bíró Tibor egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetőjét, Magyar Hidrológiai Társaság alelnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Aszály, csökkenő vízhozam, vízhiányos helyzetek, ezekről beszélünk most a következőkben. És hát az elmúlt hetekben sorra erről szóltak a hírek is, ráadásul nem az idei nyár hozta ezt a helyzetet, ha visszatekintünk, az előző nyarakon is találkozhatunk már, mondhatjuk, hogy hasonló helyzetekkel, ugye, ha jól emlékszem, 2024-es, 2022-es nyár is hasonló helyzetek elé állított bennünket, de úgy tűnik, hogy azért most az idei nyár még rátette erre egy lapáttal, extrém hőséget kaptunk 40 fok feletti hőmérsékletekkel, és egyúttal extrémnek mondható szárazságot és aszályt is. Mondhatjuk, hogy ez valóban még élesebb helyzet, vagy nehezebb helyzet a mostani?
Azt gondolom, hogy még nehezebb helyzet. Ugye a 22-es aszálya persze össze lehet mérni az idei aszályos helyzetet is, de talán annyival rosszabb a helyzet, hogy egy lecsökkent felszállati vízkészletekkel vágtunk már neki ennek az évnek, hiszen az elmúlt jó néhány évben folyamatos talajvízszint csökkenést tapasztalunk, illetve hát ugye a hidrológiai aszállyal párosul a meteorológiai aszály, tehát nem csak, hogy...
Mi a különbség egyébként?
Hát a hidrológiai aszály az a felszíni vizekben jelentkező vízhozamoknak az időbeli változásával lehet leírni. Tehát amikor kevés a vízkészletünk, akkor nyilván a vízpótlás is sokkal nehezebb. Tehát a meteorológiai aszály az a csapadék párogásnak a különbözetéből adódik, nyilván itt van egy kumulált hiányérték, elég nagy a területi párogási érték, de amikor a vízgyűjtőkön sem hullik csapadék, és a vízfolyásainkban sem gyülekszik a víz, ha ez a kettő együtt párosul, akkor ez egy különösen nehéz helyzet elé állít bennünket. Egyébként 22-ben is így
hasonló volt.
De most még sikerült azokat a legkisebb vízállásokat alulmúlni az idén.
És ez a képlet, hogyha megpróbáljuk felállítani, ez hogy néz ki, a szárazság és aszály képlet, hogy ilyenkor pusztán a csapadék hiányzik? Vagy azért más valami is hiányzik.
Illetve hát az emelkedett hőmérséklet.
És hát igen.
És ez az év azért is súlyosabb, mert ugye magasabb hőmérsékletek, több napon keresztül tartós hőségnapok, amelyek ugye azt jelenti, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a párolgás. És ugye van az a helyzet, amikor már nincs minek elpárolognia, és ha nincs párolgás, akkor ez a hőhatás tovább fokozódik, ami természetesen mind a településeken, mind a mezőgazdasági területeken egy nagyon komoly gondot okoz.
Biztos nagyon laikus ez a kérdés, hogy vajon hová lesz ilyen? Ilyenkor a víz, hová tűnik el az elpárolgó víz?
Ott van a légkörben egyébként, csak mivel magas a hőmérséklete, éppen ezért nem képződik felhő. Tehát minél magasabb a levegőnek a hőmérséklete, annál inkább több vizet képes magában tárolni. És az, hogy nem képződik felhő, nincsen olyan páramennyiség, amely legalább egy sekély konvekciót okozna, nyilván a nap besugárzás az közvetlenül jut a földfelszínre, ez pedig tovább fokozza a hőhatást.
Tehát nem ott csapódik le ez a pára, ahol igazán le kéne csapódnia.
Ja, sokkal több pára tud bent maradni a légkörbe a megnövekedett hőmérséklet miatt.
És tulajdonképpen, hogyha ezt a gondolatmenetet folytatjuk, akkor ezért lehet az, hogy a száraz térségek akár még szárazabbak lesznek, a csapadékosak pedig még csapadékosabbak?
Van egy pozitív visszacsatolás az ügyben, hiszen ott, ahol megfelelő mennyiségű vízfelszín van, megfelelő nedvességtartalma a talajban, van minek elpárologni, abból lesz úgynevezett helyben képződő csapadék, ezt konvektív csapadéknak hívjuk. Ugye Magyarországon 22-ben sem volt ilyen, és ugye azért kumulálódtak ezek a helyzetek, tehát nem elég, hogy a ciklonok nem hoztak párát, illetve a ciklonok elkerültük bennünket, hanem ugye helyben képződő csapadék sem tudott képződni. Tehát annyira felmelegedett a légkör, hogy a beérkező pára ciklonokkal beérkező párát pillanatok alatt fölszívja maga a levegő, és ebből alig képződik csapadék.
Ha megpróbáljuk ezt a helyzetet így elemezni, akkor mi mondható el, hogy ez még szárazság és aszályos időszak, vagy használhatjuk azt a kifejezést mindenre, hogy vízválság?
A történelemben sokszor volt egyébként ilyen helyzet, tehát ebben történeti leírások vannak, és még ettől súlyosabb aszályok is voltak egyébként Magyarországon.
Én is néztem egy tanulmányt, és ott például 1500-as, 1600-as éveket emlegetnek ezekben a tanulmányokban, amikor hát szintén
nagyon komoly éhínségek voltak. Nagyon komoly éhínségek voltak, és olyanokon mentek át az emberek, vagy olyan a szárazság annyira megviselte nyilván a mezőgazdasági termelést, hogy ez tulajdonképpen a társadalomra is rájött a végre. Számos forradalom, háború tört ki egyébként.
A nagy francia forradalom előképeként is szokták emlegetni az aszályos előzményeket, úgyhogy nyilván, hogy ennek még egy ilyen történeti társadalmi vetülete is van.
Hát azért nevezhető rendkívülnek ez a helyzet, mert ugye ez 2022 óta gyakorlatilag folyamatosan tart, a 23-as év volt, egy kis lélegzetvételhez juthattunk, de korábban, vagy amit így vissza tudunk emlékezni, mondjuk az 51-es, 52-es asszály, vagy a 34-35-ös nagy asszályok Magyarországon, azok is úgy két évig tartottak, de utána vízbő időszakok következtek. Tehát ugye azért rémisztő ez, mert ugye ez a fajta deficit, ez ugye évről évre halmozódik, és hát az pedig egyértelmű, hogy egy folyamatosan melegedő légkör mellett keletkezik ez.
Azt arról mi tudható, hogy mi is történik ilyenkor a talajjal, ha egyre több egymást követő évben ilyen szárazság éri? Ez mennyire okoz nehézségeket? Hát egyfelől a mezőgazdaságnak, de hát úgy általában mindannyiunk számára.
Hát ugye a talajok kiszáradása az azért is egy káros folyamat, mert ugye a talajnak az élővilága megy tönkre. Tehát ahol nincs víz, ott nincs élet. Tehát a talaj az egy élő közeg, abban mikroorganizmusok vannak, talajlakó állatok, gombák, tehát nagyon sok minden található benne, és tulajdonképpen, hogyha ezek jól működnek, akkor a talajnak jó a szerkezete, jó a víztartó képessége, a vízáteresztő képessége. Egyébként nagyon ledegradáltuk a talajainkat az elmúlt évtizedekben, és hát ez nyilván az iparszerű mezőgazdaságnak az eredménye, a talajművelési rendszereknek az eredménye, a műtrágyáknak az eredménye, hogy nem szerkezetes a talajunk, és ugye egyébként is egy rossz állapotban lévő talajra jött ez a szárazság, és hát ugye ebből is látszik, hogy talán nincs vízszolgáltató képessége, nem is tudja megtartani a vizet. De egy nagyobb baj ez attól, hogy mivel csökken a beszivárgás, tehát mivel nincs szerkezet a talajnak, ezért a felszínre hulló csapadék, ami egyébként sokkal kevesebb, sem tud sokkal mélyebbre jutni. Tehát itt a talajvízszinteknek a folyamatos, és most már mondhatjuk, hogy drasztikus süllyedése, ez egy igazán nagy gond, mert hogy a talajvíz gyakorlatilag már nincs kapcsolatban a felszínnel nagyon sok helyen, tehát nincs kapcsolatban a meteorológiai jelenségekkel. Ez pedig ugye azt vetíti előre, hogy a következő csapadék események nem fogják olyan mértékben emelni a talajvízszintet. Hát ha csak nem bekövetkezne mondjuk egy hét bő esztendő, csapadékos évnek nagyon kicsi a valószínűsége.
Ugye ennek kapcsán azért sokszor beszéltünk már, például ebben a műsorban is, itt az Inforádióban, arról, hogy könnyen lehet, hogy mindehez azért például a mezőgazdaságnak, az agráriumnak alkalmazkodnia kell valamilyen módon. Például újra gondolni, vagy átgondolni azt, hogy milyen növényeket is érdemes hosszabb távon termeszteni Magyarországon, milyen növénykultúrák lehetnek életképesek. Ezeknek a változásoknak egyébként is hatványozottan kitett Kárpát-medencei régióban. Szóval ez a gondolkodás is folyamatos kell, hogy legyen, vagy ez van egy ilyen alkalmazkodási kényszer a számunkra?
Lenni kellene. Lenni kellene egy alkalmazkodási kényszernek, de ugye a magyar agrár szerkezet vagy struktúra, főleg a növénytermesztési ágazat, az rendkívül konzervatív. Tehát nagyon nehezen változtat. A megszokottból nagyon nehezen lehet kilendíteni, holott már itt sok-sok évet elvesztegettünk azzal, hogy nem sikerül egy olyan vetésszerkezetet kialakítani, ami a klímához jobban adaptálódhatna. Ugye a kukoricatermesztés, az mindenki tudja, hogy hát Magyarországon ez nagyon dívik, és hát volt, amikor 1 millió hektár fölött volt. Ugye most ilyen 600...
A kukorica napraforgó, ez határozza meg
Körülbelül 4-5 növény, amit a legegyszerűbb termeszteni, aminek kicsi a munkaerőigénye, könnyen lehet gépesíteni. Már azt is mondhatnám, hogy nem kell olyan rendkívüli szaktudás hozzá, most elnézést kérek nyilván az érintettektől, mert nyilván ehhez is kell szaktudás, de nem egy olyan speciális, mint mondjuk egy zöldségtermesztés, ahol azért egy összetette folyamatról van szó. Ráadásul ugye az agrotechnikájának viszonylag egyszerűbb elemeit kell alkalmazni, és hát olyan integrátor cégek vannak, akik tulajdonképpen minden inputot szállítanak, illetve a biológiai alapokat is a termesztéshez. Tehát ez a legegyszerűbb út, amit megszokott a magyar gazda, de erről az útról biztos, hogy le kell térni, ezt ők is látják, hiszen évek óta veszteséges a kukoricatermesztés, az idei évben gyakorlatilag katasztrofális. Importra fogunk szorulni kukoricából, ami szerintem hát az elmúlt időszakban, vagy évtizedekben ilyen még nem fordult elő. Úgyhogy már csak azért is kell megváltoztatni a gondolkodás módját a magyar gazdatársadalomnak, mert nyilván ez egy élelmiszer biztonsági kérdés, egy élelmezés biztonsági kérdés. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy mi önellátók vagyunk, sőt, hát kétszer annyi élelmet vagy mezőgazdasági terméket tudunk előállítani, mint amire nekünk szükségünk van, hát ez a tabu, ez megdőlt. És ezt most már úgy kell kezelnünk, hogy akár az alapvető élelmiszerekből is behozatalra fogunk szorulni, hogyha így alakul a helyzet.
És akkor elmondhatjuk talán azt is, hogy most már van olyan növény is akár, amelyről már most ki kell mondanunk, hogy a jelenlegi magyarországi termőhelyén hosszú távon nem nagyon lesz fenntartható a termesztése, mondjuk jelen esetben talán a kukorica az éppen ilyen.
A kukorica ilyen, és most ugye az napraforgóra kezdtek átállni a gazdák, mert hogy az valamelyest jobban tűri az asszályt.
Most ami... az látszott, hogy ott is gondok vannak.
Igen, hát az olajos magvakkal is gondok vannak, ráadásul a napraforgónak se kisebb a vízigénye, csak sokkal egy agresszívabb növény, mind a víz, mind a tápanyag felvétel szempontjából. Tehát nyilván ez megbosszulja magát, hiszen még a holtvíztartalom is képes kiszárítani a talajt. Tehát nyilván nem ez az irány. Ugye sokan mondják, hogy őszivetésű növényekkel, gabonafélékekben kell gondolkodni, hiszen mondjuk egy júniusi, júliusi aratásig ezek kibírják, ezek a gabonafélék, csak ugye a tavaszaink is rendkívül asszályossá váltak, ami korábban nem megszokott volt. Éppen ezért ezeknek sem olyan jó már a termésbiztonságok. Vannak olyan növények persze, amelyek jobban bírják a hőt, vagy a vízstresszet, mondjuk a köles, vagy a szudáni fű, csak ugye az a nagy kérdés, hogy az, amit kezdünk. Tehát, hogy mit tud pótolni, mert hogy a kieső kukoricát, ami ugye nem csak takarmány növény, hanem ipari növény is, az részben lehet búzával pótolni, őszi árpával lehet a takarmány kukoricát pótolni, tehát nyilván abba az irányba kell fordulnunk, aminek nagyobb a termesztés biztonsága.
Az öntözés kiterjesztése, vagy akár radikális kiterjesztése, az jelenthet megoldást, vagy hozhat valamilyen megoldást, mert én ilyen egészen elképesztő számokat láttam arra vonatkozóan, hogy milyen viszonylag csekély a magyar mezőgazdaságban az öntözött területnek a nagyság.
Nagyon kicsi, az Európai Uniós viszonylagban is nagyon kicsi, tehát még 2%-ot, ha elér az 5 millió hektárból, 100 000, van, amikor 150 000 hektárig fölment a szálsabb időszakban.
Hát ez eleve ugye egy veszélyeség.
Igen, az öntözés tekintve ugye Magyarországon potenciálisan, tehát amit műszakilag meg lehet oldani, ez egy 500 000 hektár lehetne. Aminek van realitása, és valamikor öntöztek ennyit Magyarországon, 343 150 000 hektárt, amikor a kiskörei vízlépcsőt átadták, meg ugye kész volt már ugye a keleti főcsatorna, tehát tulajdonképpen megnőtt az öntözés hatásterülete, de ennyit igazából egyszerre sosem öntöztek, csak öntözhető volt. Nyilván ez most rekonstruálható vagy helyreállítható, de az bizonyos, hogy ezt a vetésszerkezetet nem érdemes öntözni, nem szabad öntözni, mert ez konkrétan vízpazarlás. Tehát az a felület, ami ez a 200-300 000 hektár, amire vízkészlet is van, és viszonylag csekélye főműfejlesztéssel el lehet érni, ott olyan növényeket kell termeszteni, ahol a nagy hozzáadott érték, ami a mezőgazdaságnak a GDP-jét is tudja fölfelé húzni. Ezek a nagy magvú zöldségek, tehát kertészeti kultúrák, gyümölcstermesztés, üvegházak, fóliák, tehát ott, ahol egy hektárról 5-6 millió forintot le lehet hozni. Tehát árukukoricát, búzát egyszerűen nem éri meg öntözni, és nem is szabad pénzt fordítani arra, hogy ilyen fejlesztés. Így van, ezek kidobott pénzek. Ráadásul nem szabad a kis aranykoronájú területeken öntözni. Tehát azok a talajok, amelyeknek nem jó az öntözési reakciója, hogy nem szabad támogatást adni. Hát Magyarországon 10 aranykoron alatti területet is öntöznek. Hát ez egy borzasztó dolog. Tehát nekünk, hogyha öntözni akarunk, és azt gondoljuk, hogy 200 000 hektárt biztonsággal tudunk öntözni, és ezt vízkészlettel is le tudjuk fedezni, azt a jó minőségű hátsági löszös csernozium területekre kell összpontosítani, ahhoz, hogy a mezőgazdaságnak a teljesítő képességét megfelelő érdemben fölfelé húzza. Egyébként csak egy költségtényező, és hát ha nem megfelelő öntözés technika, az meg vízpazarlás.
Hogy asszályról, hőségről, szárazságról beszélünk, és ezt ugye megnézzük mondjuk Európa térképén, akkor azért az látszik, és kutatók, szakemberek szinte egybehangzó véleménye az, hogy a közép-európai régió, és azon belül is a Kárpát-medence, Magyarország különösen kitett ezeknek a hatásoknak és folyamatoknak, hát nevezzük nevén ugye a klímaváltozás hatásainak. Az idei hőség napokban megtapasztalható volt, én is nézegettem így térképen európai területeket, és hát érdekes módon az látszott, hogy hogy még akár Dél-Európát vagy Szicília régióját is hőmérsékletekben felülmúljuk, például Újpest, ahol például ilyen 41-42 fokos rekordokat mértek az elmúlt napokban, de még Kékestetőn is 30 fokot jegyeztek fel. Mindez egyébként, hogy néha ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon vannak a legdurvább hőmérsékletek, vagy hőmérsékleti rekordok. Ez mik a medence jellegből adódik, vagy vannak lehetnek itt egyéb tényezők is vajon?
Nyilván a medence jellegből sok minden adódik. Tehát a domborzatnak ehhez köze van. De az, amikor szaharai eredetű forró légtömegek érkeznek, az azért a spanyolokat és a franciákat jobban megviseli. Tehát azért náluk magasabb hőmérsékletek, tartósabb hőmérsékletek tudnak kialakulni.
Tehát a hosszabb ideig van talán.
Hosszabb ideig. Igen. Ugye mi egy határon vagyunk, itt a kontinentális éghajlat, az óceáni éghajlat határán vagyunk valahol, ugye aminek aztán érezzük az előnyeit, meg a hátrányait, tehát mostanában leginkább a hátrányait. A mi csapadék mennyiségünk az leginkább ugye mediterrán térségből érkezik a tengerek, óceánok felől, és hát nyilván ennek minden előnyével és hátrányával, de ugye azt látjuk, hogy az a mennyiségű pára, ami érkezik, az legtöbbször ugye orografikusan, tehát ugye a domborzat hatására a hegyvidékeknél már kihullik, és sokszor hozzánk nem érkezik el. Ugye ezért van az, hogy az Alpok alján, Nyugat-Magyarországon még általában átlag körüli csapadékok hullnak, vagy az idén például Dél-Baranya egész jól járt a csapadék mennyiségekkel, mert idézőjelben legalábbis nem volt akkora hiány, mint mondjuk a Tisza völgyében. De önmagában ez a medencei jelleg, ez meghatározza természetesen a vízrajzunkat. Ugye mi egy alvízi ország vagyunk ahhoz képest, hogy hogyan gyülekeznek össze a vizek, és természetesen az a fajta nagy síkvidéki terület, ami ránk jellemző, az nem teszi lehetővé nagyon sokszor az, hogy orografikusan képződjön csapadék, és nagyon sokszor a konvektív csapadéknak is gátat szab, pont amiatt, mert ezek a területet fedő összletek annyira kiszáradnak, hogy még ebből sem kezdődik csapadék. És mint az említettem, ugye ez a hőhatás úgy tud fokozódni, hogyha megszűnik a területi párolgás, tehát nincs meg az a hőelvonás, ami a látens hő formájában valamelyest tudná moderálni a hőmérséklet emelkedést.
Ha már az imént szóba került a mediterrán régió és a tengerek vagy a tengervizek, ugye ott is azért egyre többen hívják fel a figyelmet a tengervizek melegedésére. Ez mekkora probléma vagy mekkora veszély lehet? Földközi tenger hőmérséklete, ahogy olvastam, éppen a napokban most ilyen 6-8 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Hát lehet, hogy ennek mondjuk az olasz vagy a francia rivérán nyaralóképpen, vagy az ott fürdőzők örülnek, de lehetnek mindennek óhatatlanul légköri, légkörbeli kockázatai? Akár ránk nézve is?
Hogyne, hát ugye ez például ott az El Niño jelenség, hogy nagyon messze van tőlünk, ugye a Csendes-óceán hát a középső részén. Igen. De szoktuk mondani, hogy hát azért tulajdonképpen az általános légkörmelegedés útján ránk is hatással van erre, még hogyha a mi csapadék eloszlásunkat közvetlenül nem befolyásolja.
Igen, de hát ugye ön is utalt az imént arra, hogy ez a felhőcsapadék képződés forrása Közép-Európa felé, az ugye éppen a mediterrán térségből érkezik, vagy érkezik.
Hogyne. Tehát nyilván a melegedő vízfelszínek azok nagyobb párogást eredményeznek. Itt az a kérdés, hogy amikor a ciklon elindul, és ezt a pára tömeget szállítja, milyen pályát ír le? Mert 22-ben ezek elmentek északra. Tehát hiába párolok több a földközi tengerből, attól függetlenül nem biztos, hogy nálunk érkezik el, de ugye ott volt a Boris ciklon, amely Ausztriában...
Két évvel ezelőtt, ugye?
Hát 24 szeptember, volt lassan két éve, ahol...
Rögtön a nyári asszály után, ugye szeptemberben már megérkezett az árvíz, amit egyébként tavasszal szoktunk meg, hogy hát áradás van.
Vagy legalábbis a május-júniusi zöldárban szoktak ekkora vizek érkezni, és akkor ugye Ausztriában egy hét alatt leesett 420 mm, soha nem látott mennyiség, ráadásul ilyen nagy lejtésviszonyoknál hegyvidéki terület, ez nagyon gyorsan összegyülekszik, tehát az bizonyos, hogy nem lankadhat az éberségünk, mert minél tovább vagy hosszabb ideig nincsen rendkívüli árvíz, annál hamarabb fog érkezni, tehát nem szabad elfeledkeznünk azért a jelentős víztöbletekről sem, amely azért komoly anyagi károkat vagy életet veszélyeztethet.
Ez voltak éppen ilyen majdhogy nem megszokottnak mondható, vagy hát meg kell szoknunk az olyasfajta forgatókönyveket, hogy van egy hosszabb hőségciklus, egy száraz időszak, és aztán ennek következménye a heves, akár özönvízszerű esőzés a folytatásban és a folyóknak az áradása?
Hogyne,
ez egy ilyen forgatókönyv.
Ez egy természetes jelenség, és ez régen is így volt, csak most ugye az a gond, hogy mivel extrém hőmérsékletek vannak, és extrém mennyiségű látens hő tud felszaporodni a felső légrétegekben, amikor az a látens hő egy időpontban szabadul föl, akkor soha nem látott intenzitású csapadékok keletkeznek. Tehát itt ez a gond, és ráadásul a jégeső is kísérheti, mert ugye erős a föláramlás. Tehát minél melegebb periódusok vannak, és minél tartósabbak, annál nagyobb energia mennyiség van odafönt.
Ugye szóba került már éppen ugye a 2024-es nyár, 2024 nyara, ahol a Boris nevű ciklon volt, és hát ugye említettük, ön is kitért az El Niño és a La Niña jelenségekre. Ezek azért egyértelműen bekapcsolhatók, ezek az éghajlati ciklusok is az időjárásbeli folyamatokba, itt Európában is, bármennyire is mondjuk azt mondjuk, hogy ez azért tőlünk távolabb jelentkezik a markánsabb hatása, de azért egyértelműen számolnunk kell ezekkel a hatásokkal is.
Igen, mert ugye az El Niño vagy a La Niña is ugye általánosan képes a Földön a levegő hőmérsékletét befolyásolni, de mind az El Niño, mind a La Niña, ugye ez évszázados, vagy lehet, hogy évezredes jelenség. Tehát ugye ez nem a klímaváltozásnak a következménye, hanem ez gyakorlatilag ott a
csendes jobban figyelünk rá
talán. Ott a csendes óceáni medencének egy ilyen aszimmetriájából származó dolog, de ugye ez eddig nem okozott ekkora problémát. De mivel a globális felmelegedés alapvetően átírta a földi cirkulációs modelleket, illetve azokat a jetstreameket, amelyek a nedvességet szállítják, tehát nyilván, amikor ezek kumulálódnak, azok hát jelentős hatásokat váltanak ki, megnő a tájfunoknak a gyakorisága, vagy a hurikánok mennyisége, mértéke, intenzitása.
Tehát igen, és hát azért, amikor például az El Niño-ról olvasunk, talán az idei nyár elején is olvashattunk arról, hogy aztán most egy igazán extrém El Niño jelenséggel számolhatunk, de hát ezt azért az elmúlt években többször lehetett ezzel kapcsolatosan információkat hallani, hogy na most akkor ez a La Niña is, meg az El Niño is most extrémebb hatásokat fog kifejteni, de lehet, hogy ez csak a bulvárszalag címek kedvére
van. Nem, a szuper El Niño az persze, hogyha 3 foknál jobban melegszik a felszíni vízréteg, akkor kétségtelen, hogy ezek többlethatást hoznak.
Igen. Most a napokban nem csak a szakemberek, vízügyesek, de hát szinte mindenki a Duna vízállását figyelte, hogy mire kell készülni elsősorban Paksnál, az atomerőműnél, ahol most szerencsére emelkedik a Duna vízállása. A Tiszáról talán most kevesebb szó esett, vagy erre nem irányult olyan figyelem. Egyébként is nagyon más a két nagy folyónk, a Duna és a Tisza, mondjuk a Duna és a Tisza magyarországi szakaszának vízgyűjtő területe is eleve igencsak eltérő, tehát nagyon más képlet szerint közelíthető meg.
Más a domborzati adottság és a természetföldrajzi adottság, bár tulajdonképpen a vízgyűjtő területük majdnem ugyanakkora. Viszont teljesen
nem
más.
Nagyobb, a Dunája se nagyobb, nem?
Ha a magyarországi szakasz fölötti részeket nézzük, tehát az, ami Magyarországra érkezik, de ugye a Dunának sokkal kiszámíthatóbb a vízhozama, mint a Tiszája, és természetesen nagyobb is. Csak ugye az a gondunk, hogy amíg a vízkészleteknek a 75% az a Dunán érkezik, illetve vannak a mellék folyásain, a Tisza esetében ugye ez 25%, viszont az igények pont az ellenkezője, tehát 75% lenne az igény a Tisza völgyében, és a Dunán 25%. Most itt nem az energia ipari vízigényt értem ez alatt. Tehát lényegesen eltér, és hát ezért mondjuk a Tiszán, ahol most 50-60 köbméter per szekundumnyi vízmennyiség érkezik be a határól, ez most az elmúlt években ez egy jó számnak is lehet nevezni. Hát hozzáteszem, hogy Kiskörének ennyit is kell tovább engednie, tehát Szolnoknál is egy olyan 60 köbméter per, vagy 63 köbméter per szekundumos vízhozama szinte állandó jelleggel azért, hogy a Szolnok ivóvízkivételt lehessen biztosítani. Tehát nyilván a Tiszának egy kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb vízjárása van ilyen tekintetben, sokkal kisebb vízhozamok fordulnak elő. A Dunánál ezt nem szoktuk meg, tehát azt mondtuk, hogy hát az 1000 köbméter per szekundum, hát azok a legkisebb vizek. És most már látjuk, hogy bizony ettől jóval kisebb értékek is előfordulhatnak, egészen alacsony vízállásokkal. Ami természetesen abból következik, hogy a vízgyűjtőn sem múlik csapadék, ráadásul ugye a magyar szakaszon ugye meder süllyedésekkel kell szembesülnünk, tehát még ugyanaz a vízhozam is egyre kisebb vízállásokkal fut le. De az árvíznél is igaz ez, hogy ugyanaz a vízhozam egyre magasabb vízállással vonul le, ez pedig a hullámtereinknek összességében a kedvezőtlen alakulását jelenti. Tehát nő a mederben őtség a hullámtereken, mert nem lép ki a víz a hullámtér. Hát a gemenc állandóan szárazon van, hát alig kap vizet. Tehát száradnak ki azok a vízkedvelő puhalombú erdők, aminek az értékét adná, és hát ugye egyre nő az alvízet, ha jön egy árvíz, akkor ez fogja a vizet, de ugyanakkor a középvízi, meg a kisvízi mederben egyre kisebb, vagy egyre mélyebben lévő vizek vannak, azért, mert a meder pedig vágódik befele. Tehát a hullámtereink problémája, az csak tetőzi tulajdonképpen a klímaváltozásnak a kedvezőtlen hatásait.
Még visszatérve a Tiszára, mondhatjuk, hogy talán a Tisza azért van, nem tudom, ez nem jó kifejezés, hogy szerencsésebb helyzetben, mert hogy azért két helyen is, ugye Tiszalöknél és Kiskörénél van duzzaszt, ugye hát emlékezhetünk, a kiskörei duzzasztás hozta létre eleve a Tiszatavat. A Dunán viszont nincs duzzasztás.
Hát legalábbis a magyar szakaszon
nincs. Hát a magyar szakaszon, igen, hát az ausztriai szakaszon van 10 vagy 12
hely. Így van, és németeknél is így van, vagy a Dráván is rengeteg duzzasztás van.
Az azért segít a Tisza?
Hogyne, hát ebben a helyzetben feltétlenül segít, bár ugye a Tiszatónak a vízszintje is napról napra csökken, és elég látványosan csökken, de ugye hát nagy is a vízfelhasználás, illetve nagy a párogási veszteség, ugye ezekben a hőségnapokban, és egy nagy vízfelületről van szó. Hogyne, tehát a kiskörei duzzasztás teszi lehető, vagy a nagykunsági főcsatornán keresztül lehessen délre vizet leadni, a tiszalöki duzzasztás a keleti főcsatorna vízellátását teszi lehetővé, és hát ez tulajdonképpen a Körösök völgyét táplálja. Tehát a Körösökön a vízkészletvesztés hatalmas. Tehát, de hát ezt korábban is tudtuk, hogy nincs megfelelő vízkészlet ott, és hát magát a Tikevír, az a Tisza Körösvölgyi Vízgazdálkodási Együttműködő rendszert is azért hozták létre, ennek része egyébként Tiszalök és Kisköre, hogy gravitációsan tudjanak a Körösök völgyébe vizet pótolni. De most már ugye Tiszán is olyan vízhozam veszteségekkel számolnunk, hiszen rendkívül szélsőségeken kevés víz érkezik a Szamoson, a Túron, a Krasznán, és hát és egyébként ugye az ukrán szakaszokról is a Tiszába. Tehát ezek egy fölfokozott állapotot jelentenek, amiben most nyilvánvalóan, hogy a duzzasztás nagyon sokat segít, hiszen képesek vagyunk beállítani egy olyan üzemi vízszintet, amely a nyári időszakban egy hasznosítható vízkészletet képes legravitálni tulajdonképpen a vízhiányos térségbe. És hát Kiskör alatt viszont nem épült más, tervezték, mert ugye, hogyha egy folyót elkezdünk duzzasztani, vagy csatornázni, az vagy ne kezdjünk hozzá, vagy fejezzük be. Mm. És ugye ez félbe lett hagyva, és ezért ugye a közép-tiszai szakasznál a meder süllyedés az hatványozottan, vagy fokozottan jelentkezett. Ugye Szeged már jobb helyzetben van, mert Törökbecsénél duzzasztva van a Tisza, és ez Szeged is, még fölötte is, mindszentint, tehát ennek a hatása érzékelhető, és ott jóval normálisabb vízállások alakulnak, és nem tud olyan extrém kis vízállás kialakulni, mint mondjuk Szolnoknál.
A Duna-Magyarországi szakaszán is lehetne egyébként duzzasztani, most ezt ilyen tisztán mérnöki és nem környezetvédelmi szempontból vizsgálva ezt a kérdést, mert ugye ilyenkor azért óhatatlanul eszünkbe jut a 80-as évek végének a nagy politikai hullámokat vető vitája Bős Nagymaros, hogy a szlovák oldalon megépült a vízlépcső, Nagymarosnál nem épült meg. Tehát győzött a környezetvédelem, de mi a vízügy felől az olvasata mindennek?
Hát ugye Nagymarosnál nem épült meg a duzzasztás, azért azóta is kígyót békát kiabálnak ránk a szlovák barátaink, mert ugye azóta se tudják Bőst csúcsra járni.
Igen.
A magyar szakaszon több ponton is lehet duzzasztani. Egyébként ugye a bősi szakasznál lehet a legtöbb energiát kitermelni, tehát ilyen 1000 megawattot lehet
a Dunából kihozni. Nyilván azért esett erre a választás, igen, erre a részre.
De természetesen más, de nem úgy feltétlenül az energianyerés a fontos. Bár hozzáteszem, hogy a vízenergia az azért jó fajta energia, mert a rendszer kiegyensúlyozásában tud részt venni. Tehát amikor nagyon ingadozik a fogyasztás, mert nyilván csúcs időszakok, igen, meg kisebb fogyasztások, ugye egy turbina lapát szögének az állítása a másodperc alatt megtörténhet, tehát viszonylag jól lehet kiszabályozni egy országnak az elektromos rendszerét, míg mondjuk egy Paksnál a grafitrúgnak a mozgatásával azért az egy lassabb folyamatként fogható föl. Tehát a Dunán is persze lehetne több helyen duzzasztani, és ezeket ismerjük, ezeket a pontokat, ugye ilyen az adonyi duzzasztás, vagy a fajszi duzzasztás. Mind a kettő nagyon jó lenne Paks szempontjából, hiszen egy fajszi duzzasztásra tulajdonképpen ilyen alacsony vízállások nem fordulnának elő. Kellene persze azért is már mondjuk egy adonyi duzzasztás, hogy mondjuk egy ráckövei ágba vizet lehessen juttatni, kelljen állandóan szivattyúzni, és hát azért lenne jó mondjuk még Mohácsnál is duzzasztani, hogy például a gemenc és a holtágak vízellátást kapjanak. Mert azért...
Vannak ilyen tervek egyébként, vagy gondolkoznak ezen mérnökök, szakemberek, vagy ez most egyáltalán nincs is napirenden?
Csak a gondolkodás szintjén van, senki nem mer hozzá tervezni. Egyébként mi
baj... Ez ilyen szitok szó lett a magyarországi szakaszán, a vízlépcső, tehát azt mondja valaki, hogy vízlépcső, akkor... Igen.
Mi a felsőoktatásban persze eljátszunk a gondolattal, a csongrádi duzzasztással és a mohácsi duzzasztással, ugye mi Baján a víztudományi karon, nekünk ez fog tanórán, illetve a TDK munka, vagy a kollégák tudományos érdeklődése szempontjából, hogy mi lenne, ha ekkora vízszint emelést végeznénk, mondjuk a Sugovicában milyen vízállások alakulnának ki, hogyan lehetne egy olyan vízjátékot létrehozni, ami mondjuk a Sugovicát öblíti, megfelelő vízminőséget
eredményez. Akkor ez megmarad egy tudományos dolgozat szintjén egyelőre.
Itt az a kérdés, hogy előbb-utóbb ez átmegye tulajdonképpen a társadalmon, hogy szükséges-e vagy sem, illetve nyilván, hogy a duzzasztásnak számos káros hatása is van, a hordali gazdálkodásra, az élővilágra, tehát ez köztudott, tehát ez ismert. De ugye ezeket a dolgokat most már mérgre kell rakni, és tudományos alapon kellene célzottan megvizsgálni, és semmit nem szabad tabuként kezelni. Tehát semmilyen megoldást, műszaki megoldást, vagy természetközeli megoldást, semmit nem szabad tabuként kezelni. Meg kell nézni, hogy melyek azok a megoldás kombinációk, amikből legjobban jöhetünk
ki. De van egyébként számos más eszközrendszere is a folyószabályozásnak, vízpótlásnak, vízmegtartásnak vannak eszközei?
Hát ugye duzzasztás nélkül is lehet a meder visszatöltődés segíteni, illetve valamekkora vízszint emelést elérni. Ilyen, hogy a partvédő műveket elbontjuk, kurtítjuk a sarkantjuk, vagy megszüntetjük, tehát hogy a hullámtéren belül hagyjuk meanderezni a folyót, nyilván akkor nő a hossza, csökken a sebesség, a vízfolyásnak is több hordalékot tesz le, tehát így is tud a vízszint emelkedni. Lehet fenékbordázással, fenéklépcsőkkel emelni a vízszintet, főleg ott, ahol nincs duzzasztott szakasz. Ugye a Tiszánál, például az alsó Tiszánál sokat nem érne ez, mert ugye ott már önmagában duzzaszt Törökbecse, de fölötte a Közép-Tisztán biztos, hogy használna, de akkor a vízszint emelés nem tudok elérni ezekkel, hogy gravitációsan a mentett oldalra vezessük a vizet. Márpedig hiába beszélünk vízvisszatartásról, nincs mit visszatartani. Tehát igen, a tájat igen. Hiába próbáljuk visszavizesíteni, hogyha ilyen deficittel állunk szembe. És ezért kell eldöntenünk azt, hogy most kell-e térségi vízátvezetés, kell-e duzzasztás, kell-e mederkotrás például a csatornák esetében, mert ugye ez egy csomag, és vagy azt mondjuk, hogy nem, ezekkel nem foglalkozunk, a csatornákat nem szabad kotorni, megvárjuk, míg lesz egy csapadékosabb időszak, hagyunk mindent elönteni, ez is lehet egy megoldás, de valószínűleg, hogy a kettő között van valahol az igazság, tehát nincsenek itt generális megoldások, ezt az adott helyszíre kell szabnunk, és hát nem csak a műszaki, környezeti feltételeket kell vizsgálnunk, hanem a gazdaság és társadalmi feltételeket is. Tehát itt emberek laknak, olyan területek is, amelyek kiszáradóban vannak, tehát mondhatjuk azt, hogy fölhagyjuk őket, de hát ott emberek élnek, oda kötődnek, vagy mondhatjuk azt, hogy jaj, hát bontsuk el a töltéseket, és hagyjon csön ki a Tisza, ha olyan kedve van, de ott emberek élnek. Tehát ugye ezért ez nagyon komoly érdeksérelemmel járhat. Ezért kellene az, hogy ezt objektív módon tudományos igényességgel a társadalom elé tárni, és akkor jön a fő problémánk, hogy de nincs ilyen kutatóintézet, valamikor létezett a Vituki, Bős Nagymaros környezeti hatásvizsgálatát, ők végezték el. Persze azt utólag ugye egy komoly fiaskó volt, és ugye hát ezt a Vitukit is rászáradt Bős Nagymaros, mint a vízügyi ágazatra, de az bizonyos, hogy kellene egy olyan központi kutatószervezet, amely ezek a kiszáradási folyamatokat megállító, a mitigációt segítő megoldásokat részletesen megvizsgálja, segítenek keretterveket kidolgozni Magyarországon, hogy hova induljunk el a következő 30-50 évben, mert ugye most hát szekértáborok vannak, akik nem igen. akarnak hallani duzzasztásról. Jaj, nehogy kotorjuk meg a medret, nehogy hozzányúljunk. Semmilyen művét, nem akar műtárgyat építeni, nem akar térségi vízátvezetést, de akkor mi lesz a hátsági területekkel? Tehát ezeket nyilvánvalóan valahol helyre kell tenni. Az kétségtelen, hogy a vízvisszatartás az egy nagyon, nagyon fontos dolog, tehát a víztöbleteket ilyen módon minél jobban kell visszatartanunk. A mezőgazdaságnak nagyon nagy szerepe van, a táblán belüli megoldásoknak is nagy szerepe van, de számos olyan tévhiedelem van, mint hogy ó, hát majd a mélyátéri területek megoldják a talajvíz problémáinkat. A beszivárgási felületeket persze növelni kell, lehetővé kell tenni, hogy a talajvíz dúsuljon, de ezt akárhol nem lehet megtenni, ez egy nagyon komoly hidrogeológiai feltárást igényel. Szóval a lényeg az, hogy ez semmiféleképpen nem szabad laikus módon hozzáállni.
Hát igen, már pedig ugye laikusan mi azt gondoljuk, kevésbé hozzáértők, hogy a vízmegtartás, meg a víz visszatartás, hát annak van egy ilyen képlete, vagy lehet egy ilyen képlete, hogy jön az áradás, jön az árhullám, hát azt a vízmennyiséget tessenek megfogni, megtartani valamilyen módon, és már is nem akkora gond, hogyha jön az asszály. De hát ez nyilván nem, ez a valóság. Ez
az a helyzet, hogy
egy ilyen laikus képlet.
Ha árvízünk van, az nagy árvíz, mint 2024 szeptemberében, amikor az volt a cél, hogy ne üntsön el településeket víz, mert hogyha nyilván nagy anyagi kárra jár, és ébek az, tehát akkor a biztonságos levezetés volt az elsődleges. Nem is ebben van a vita, mert nyilván egy nagy hordaléktartalmú, meg úszadéktartalmú vizet kiengedgetni, ennek vannak kockázatai. Nagyon sok a hordalék benne, persze apodóákból lehet kivezetni, de itt az lenne a lényeg, hogy a kisebb és közepes árhullámokat is ki tudjuk vezetni, tehát hogy rendszeres legyen. De hát a Tisza völgyében nézzük, hogy az elmúlt másfél évben egy olyan nap nem volt, amikor gravitációsan vizet lehetett volna kivezetni. Tehát nincsenek olyan árhullámok, ami azt jelenti, hogy ha 500 köbméter jön a Tiszán, már az sem éri el, míg hiányzik a felső Tiszán egy méter ahhoz, hogy ki lehessen a mentett oldalra vezetni. Tehát a meder bevágódások miatt, a süllyedések miatt a közepes árhullámok sem érik el azt a szintet. Szivattyúzni lehet. De a gravitációs kivezetés, ha ne adj Isten, ettől nagyobb árhullám van, az pár napig tart. Na most ennyi nap alatt mennyi vizet lehet kiengedni? Tehát az időablak az kicsi.
Igen.
Tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy hát ezt a vízhoz a mennyiséget felszorzom, és akkor hát eláraszthatom az egész Tisza völgyét. Ez nem ilyen egyszerű, ez át kell építeni műtárgyakat, a töltésekbe új műtárgyak kellenek, szó szerint olyan vízszétosztó rendszer, ami ezt biztonsággal ki tudja vezetni. Például a mélyátéri területekre, ami egyébként magántulajdonban van, tehát ott nem biztos, hogy a tulajdonos örül neki, hogyha azt elárasztják. És nem beszélve arról, hogy a legnagyobb problémánk egyébként a hátságokon vannak, hát oda nem fog följutni a víz, és a felszínalatti vízkészleteket sem fogja dúsítani, hiszen a mélyátéri területek azok kötött elűért területek, agyagos területek, nagyon kicsi a beszivárgás, inkább elpárolog a víz. Tehát ezért ez egy összetett kérdés, de az biztos, hogy ha nincsenek emelt víztereink, akkor nem fogjuk tudni nagy felületeken megoldani a vízpótlást, pedig igen, kell a mozaikos vízvisszatartás, de a vízpótlás is, tehát hogy azért egész évben képesek legyünk sekélyelöntéseket létrehozni ezeken a területeken, mert hogy párogás is legyen. Sokan azt mondják, hogy hát a párogás milyen káros, hát egyáltalán nem káros a párogás, mert hűtő hatása van, javítja a mikroklímát, és jól látható, hogyha egy teltszelvényű csatorna mellett lévő kukorica gyönyörűen néz ki, mondjuk egy 100-150 méteres szakaszon, és utána már ugye megint minden kiszárad.
Említette az imént a mederkotrást, és olvastam, nyilván ez más fajta mederkotrás lehet, de olvastam olyan szakértői véleményt, hogy az elmúlt évtizedekben az ipari, építőipari felhasználásra, hát úgymond mértéktelen mederkotrás zajlott a Dunánál. Van a Műszaki Egyetemnek egy tanulmánya, abban én azt találtam, hogy az elmúlt évtizedekben közel 100 millió köbméter kavicsot vettek ki a Duna medréből, és ez olyan mennyiség, ami nagyjából egy évszázad alatt pótlódik majd vissza, szóval, hogy még ezekkel a mederkotrásokkal, ezeket az ipari célokat, építőipari célokat szolgáló mederkotrásokkal is csak tetéztük a bajt.
Így van, tehát a meder süllyedés ez is hozzájárult.
Igen.
És persze vissza lehet tölteni, csak hol találunk kavicsot hozzá. Úgyhogy valószínűleg, hogy persze a betonkorszak után kellene jönni valami másnak, más építőanyag típusnak, vagy leállni a kavicsról. De hát nem jobbak a bányatavak esetei sem, hiszen a bányatavakból kitermelt kavics bányászatnak pedig az a hátulütője, hogy gyakorlatilag ugye megnyitjuk a felszínalatti vizeket, hatalmas párolgó felületeket hozunk létre. Tehát nem csak a folyóból kitermelt kavics okozott tulajdonképpen tartós kárt azáltal, hogy mélyült a meder, hanem hát ezek a bányatavak, amelyek viszont a talajvízszint süllyedéshez járultak hozzá.
Ugye folyókról beszéltünk, Dunáról és Tiszáról, de hát ez a tartós vagy ismétlődő hőség és szárazság komoly károkat okoztak és okoznak az állóvizekben is. Hát a Balatont és különösen a Velencei tavat azt ugye nap mint nap emlegetjük itt a hírekben is. Ez pusztán vízszintcsökkenés, vagy az most már az ökoszisztéma is felborult a tavaink esetében, mert ugye azt lehet hallani, hogy az állóvizek, különösen a sekély állóvizek még inkább elszenvedői mindannak a szárazságnak, aszálynak, hőségnek.
Az ökológiai kint kevésbé érzi meg, mint amire mi gondolunk. Tehát mit nevezünk ökológiai problémának mondjuk a Balaton esetében? Hát mondjuk az algavirágzást. Azt mondjuk, hogy húha, itt valami fölborult, és ez igaz. Mm. Vagy azt mondjuk, hogy az árvaszúnyog túl nagy mennyiségben gradál, és nagyon sok kelt ki.
De turisztikai szektorban az is okoz gondokat.
Igen. Tehát ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a Balaton és a Velencei tónak az élvezhetőségében van a legnagyobb probléma.
Mert ha Balaton... Igen, de mondjuk az alacsony vízszint is ugye az élvezhetőséget befolyásolja.
Tehát kicsitelen, hogy ha kisebb, vagy ha magasabb a tónak a vízhőmérséklete, az csökken az oldott oxigén tartalom. Velencei tónál ezt látjuk most. De tulajdonképpen, ha most ott a halakat kimenekítenénk, és majd visszatelépítenénk, akkor se történne semmi. Tehát ez egy szikes tó, ennek egyébként nem feltétlenül a hal faunája a legnagyobb értéke, nyilván horgászati szempontból ugye ez egy fontos ügy. De ott a vízigerinctelenek, és számos olyan állatfaj és csoport az, ami az igazi értékét adja, amely hozzá van szokva ez a körülmény. Ez egy szemisztatikus tónak lehet nevezni a Velencei tavat. Ez teljesen normális, amikor egy ilyen kiszáradási periódusban van. Tudom, hogy ezt nem szeretik hallani, de természetes viszont...
Igen, hát elszokták mondani, hogy ez rendre kiszokott száradni a Velencei tó, a tó története során volt.
A zsilip nem volt szabályozva, tehát igen. Pillanatok alatt le tudott ürülni a Velencei tó. Tehát az, hogy több víztestre szakad a Velencei tó, ez nem lehet kifejezetten egy szikes tó esetében még ökológiai katasztrófának nevezni. Ugye a halpusztulás, ez nagyon sok telepített hal van benne. Hát például 22-ben amikor ugye az amúrok kipusztultak a Velencei tóba, az ökológusok azt mondták, nagyon helyes, mert hát egy behúzott fajról van szó.
Több kárt okozott.
Épp volt, hogy ikrázás közben kapta ezt a hőstresszt. Ugye a Balaton esetében például a 120-as nagyobb víznél volt például 18-ban nagyon nagy algavirágzás, amiből ugye azt lehet lekövetkeztetni, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy a nagyobb vízállás okoz jobb vízminőséget, mert ugye a hőváltó réteg kialakulása az esélye minél nagyobb, annál inkább nagyobb az esélye, hogy foszfor szabadul fel az iszapból, és az beindítja az algavirágzást. Tehát nem lehet egyértelmű összefüggést találni. De valóban, tehát minél sekélyebb egy víz, annál hamarabb melegszik fő, ugye, és minél több a víztömeg mélyebb, ugye annál nehezebben, hisz a víznek nagyobb fajhője. Oldott oxigén csökken, illetve a magasabb hőmérséklethez magasabb biokémiai reakciósebesség párosul, tehát az is fogyasztja az oxigént. Tehát ez kétségtelen, hogy a vízi élővilágra, főképpen hogy az állatvilágra, vagy az oxigén igényes halakra, mert van olyan halam egyébként a 2-3 mg per literes oxigén, oldott oxigén mellett is el van. Tehát biztos, hogy átalakul például a halak faunája, mondjuk. De a Balaton esetében igen, a nullás vízállás is az évszázad végére biztos elő fog fordulni. Sőt,
de az mit jelent, hogy akkor nincs víz a Balatonban?
Nem, a vízállás az csak mondjuk a siófoki vízmércének, ahol a null pontja van.
Ja, igen.
Ahhoz képest, tehát ha most van 53 centi a Balatonban, akkor azt kell elgondolni, akkor 53 centivel alacsonyabb lesz a vízszint.
Igen.
De gyakorlatilag az elkövetkezendő 10 évben szinte biztos, hogy ilyen 40-es vagy az alatti vízállások lesznek, sőt, tehát az idén sem kizárt, hiszen még nagyon komoly hőségnapok elé nézünk.
És csapadékhiányos napok elé nézünk.
Igen, mert tavasszal se lehet a nyári vízszintet.
Szabályozhatók ezek a tavak valamilyen módon? Hát ugye a Siózsili vagy Siócsatorna ott van a Balatonnál, de hát milyen lehetőségek vannak szabályozásra a Balatonnál? És
csak a leeresztéssel
lehet. Csak a leeresztéssel
lehet.
Az most nem megoldás.
Hát nem megoldás, illetve jelentős leeresztés nincs a Balatonból. Néha, amikor meg kell mozdítani a vizet, vagy frissíteni a vizen, akkor természetesen van, de igazából, ha nem lenne a siózsilip, akkor lenne igazán nagy baj. Ami meghatározza a Balatonnak a vízását, nyilván ami a vízgyűjtőn történik, az oda befolyó vízfolyások. És ezt el kell fogadnunk, hogy a Balaton felületéhez képest a vízgyűjtő terület kicsi. Tehát ennek egy kis vízgyűjtő területű tóról van szó, ráadásul egy sekétó, tehát nyugat-európai tavakhoz hasonlítva, hát 2-3 méteres vízmérség, vagy 3 méteres, vagy 3 méter 20 centis vízmérség, attól függ, milyen vízállásról beszélünk, igen, hogy ez rendkívül sekének nevezhető. Ez egy sérülékeny tó. Ha azt akarjuk, hogy ebben stabil vízállás legyen, vagy ilyen szélsőségek, vagy a várható szélsőségek ne forduljanak elő, mert 120-as vizet szerintem nem bírunk annyi vizet odavinni, hogy azt pótoljuk, akkor ott is meg kell nézni a vízpótlásnak a lehetőségét, például a Dráva felől csővezetéken lehet hozni vizet, legalább a párolgási veszteségnek egy részét tudjuk vele pótolni.
Hogy Balaton, Velencei tó, Tisza, Duna, elmondhatjuk, hogy nyilván, hogy a víz az stratégiai erőforrás és különösen nagy érték, de hozzátehetjük talán azt is, hogy pont most napjainkban felértékelődik a víz a hétköznapokban, akár a háztartásokban is, mert annyira természetesnek vesszük azt, hogy hazamegyünk, kinyitjuk a csapot, és abból jön víz, jó minőségű ivóvíz jön, sőt, ivóvízzel öblítjük le a WC-inket, azzal mossuk az autóinkat. Óhatatlanul most meg kell tanulnunk, vagy most tanuljuk azt a leckét, hogy vigyázni kell a vízre, takarékosan kell bánni a vízzel, és hogy nekünk is van egyéni felelősségünk a vízzel kapcsolatosan.
Én nagyon szeretném, ha a társadalomban ez tudatosulna. Én azt gondolom, hogy a víznek a jelenlegi árképzése mellett ez nem fog tudatosulni.
Igen, erről nem beszéltünk.
Hát igen, tehát egy köbméter víz, amibe kerül most az ivóvízeltás vagy szennyvíz elvezetés, ez uniós összehasonlításban is rendkívül alacsony. Tehát ugye ezt szokták viszonyítani a nettó keresethez, tehát igen, a családnak vagy nettó kereset, hogy hány százalékát fordítja.
Igen, csak hát ugye tegyük hozzá zárójelbe, hogy a vízdíj az ugye szép lassan az elmúlt években politikai kérdés lett, tehát a politika frontvonalába tartozó
hát
kérdés lett.
A rezsicsökkentésnek a része, hogy jó, de az öntözővizet is ingyen, igen, vagy pontosabban térítésmentesen kapták, azért, mert semmi nincs ingyen, mert azt valaki megfizeti, igen, tehát a társadalom az adófizető pénzéből a vízszolgáltatást meg kell fizetni. De addig, amíg a víznek nem tudjuk a helyén kezelni és az értékén kezelni, én nem látok nagy
szemület. Nem látjuk az értékét, a valós
nem látjuk értékét, az értékét. Holott nyilván, hogy eljön az a krízis helyzet, hogy eljöhet, bár senkit nem szeretünk riogatni, és nem is kell riogatni, tehát ha ilyen tartósan kis vízállások lesznek, hogy a parti szűrésű vizeinkkel is lehet gond. Ugye az, amit Budapest ivóvízellátása jó részt parti szűrések, de baj a vízellátás, és még lehetne néhány települést, és Szolnoknak ő felszíni vízből. De hogyha ilyen szintű talajvízszint csökkenéseink vannak, és ennyire csökken a felszíni vizeknek az utánpótlódása, akkor azok a mélységi rétegvizek, amelyeket ivóvízre használunk, a sekély rétegvizeket elsőbb öntözésre, ezek a mélységi rétegvizekben is csökkenés lesz, ami azt jelenti, hogy a távlati ivóvízbázisok kerülnek veszélybe. Tehát én egyáltalán nem látom sajnos így történelmi léptékben olyan messzinek azt a területet, amikor ezek a vízadó rétegek is beszűkülhetnek. Tehát azért kell ebben időben gondolkodnunk is, azért kell mindent megtennünk a vízkészletek megóvásáért, például a felszínalatti vízkészleteknél igenis célirányosan kezdjük el pótolni a felszínalatti vízkészletek, megvannak a műszaki megoldások rá, ezek nem ördögtől való dolgok, ezekben nagyon gyorsan bele kell állni. Nem mondom, hogy a 24. órában vagyunk, mert a felszínalatti vizek, amelyek 50-100 éves elérésű idejű felszínalatti vízkészletek, de ugyanilyen lassan pótlódnak vissza. Tehát lehet, hogy még előre fele nézve még sok időnk van, viszont hát utolunk jövő generációk ért is kellene, vagy illene aggódnunk. Nem lenne úgy bekerülni a történelemkönyvekbe, hogy tulajdonképpen nem tettünk meg mindent azért, hogy nekik is megfelelő
ez egy figyelmeztetés azért mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.